Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból. Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak. Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felette áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogantatott. Miután Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja, minden első szülött fiú az Úr szent tulajdona. Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, egy pár gerlét vagy két galambfiókát tisztulási áldozatul bemutatnia. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, kissé meglepve hallgatjuk a mai szentleckét, mert az ember tudatában az él, hogy az apostol igen bensőséges kapcsolatban volt a Filippiben lévő hívőkkel. Ha valakik közel álltak hozzá, akkor azok éppen a filippiek voltak. Tőlük még csomagot, segítséget is elfogadott, és nem tartott attól, hogy visszaélnek ezzel a bensőséges kapcsolattal. Itt pedig mégis egyetértésre buzdítja őket. Hát még ebben a nagyszerű közösségben is volt széthúzás. Bizonyára nem olyan mértékben, mint a korintusiak körében, de nyilván a krisztusi szeretet gyakorlása még közöttük sem volt egyszerű, hiszen a közösség különféle származású és műveltségű emberekből tevődött össze, ezért nem lehetett könnyű az összhang megteremtése még közöttük sem, minden jó szándék mellett is. Ugyanakkor az apostol szavaiból mégsem korholás vagy rendreutasítás olvasható ki, hanem éppen a bizalmas viszonyból fakadó szeretet készteti arra, hogy még a kisebb fogyatkozásokra is figyelmeztesse őket. Szeretne fölnézni neveltjeire, és ezért nem akar elviselni közöttük semmiféle neheztelést vagy ellentétet. Néha még bizony a buzgóságba is bele tud csempészni a gonosz valamiféle önös érdeket, vagy éppen hiúságot. Ezért óv a vetélkedéstől, dicsőségvágytól. Hiszen a keresztény ember is ebben a világban él, és szeret eredményeket elérni, ami már is büszkölkedésre nyit teret. Ha belegondolunk, hogy még az Úr Jézus mellett és hatása alatt élő apostolok között is volt vetélkedés, nem csodálkozhatunk azon, hogy a pogánságból megtértek között is fölbukkanhat hasonló kísértés. Maga az egyetértés egyáltalán nem magától kialakuló véleményközösség. Az feltételezi, hogy mindenkinek van valamiféle értelmes ötlete, megoldási javaslata, amivel a közösség elé állhat. Ezeket kell összhangba hozni. Ehhez pedig az kell, hogy türelemmel meghallgassuk egymást, és komolyan megfontoljuk, mérlegeljük az egyes ötleteket. Az azonban nyilvánvaló, hogy bizonyos mértékben egy irányba kell mutatniuk ezeknek a javaslatoknak, hiszen a merőben ellentéteseket szinte lehetetlen közös nevezőre hozni. A közösség elé tárt javaslatokat egyébként meg kell fontolni, illetve értelmes érvekkel kiszűrni a bennük rejlő nehézségeket, vagy éppen a célnak nem megfelelő momentumokat. Ezek után lehet szó a fennmaradt javaslatok megbeszéléséről, és így a közös álláspont kialakításáról. Persze sohasem elég csak megállapodni egy közös nézetben, mert annak megvalósításához is közös akarat kell. Éppen itt vethet gáncsot a hiúság vagy az önzés, ha valaki nem akarja tudomásul venni, hogy a közösség nem fogadta el, vagy nem teljesen az ő nézetét. A közösség kialakításához nagy szükség van az alázatra is, és az alkalmazkodó készségre. Vagyis, hogy mindenki valóban akarja a közösséget, még ha nem is ő irányítja azt. A megvalósításban való közös akarat már igazi erénygyakorlat, ha egyesek alávetik magukat a közösség elhatározásának, és teljes egészében odaállnak a megvalósítás tennivalói mellé. Egy hívő közösségben nagy segítség az, hogy magát az elvet nem kell, nem is lehet kérdésessé tenni. Ezt ugyanis maga az Úr Jézus határozta meg az evangélium által. A cél tehát egy, az üdvösség elnyerése, illetve az evangélium terjesztése. Ehhez pedig a szolgáló szeretet eszköze vezet el. Ezért figyelmezteti a híveket az apostol, ne egyénieskedjenek a közösségben, hogy feltűnést keltsenek, hanem azt tegyék, ami szükséges és ami kézenfekvő. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, se hiú dicsőségvágyból. Mert igaz ugyan, hogy mindenki maga üdvözül, és a maga örök életét készíti elő, de mégis ezt a közösségen belül érheti el, éppen a közösség szolgálatával. Ha valaki emberek elismerését keresve szorgoskodik a jó tettekben, akkor éppen az a büntetése, hogy meg is kapta már ezt az elismerést. Erről világosan beszél az Úr Jézus, a hegyi beszédben találjuk ezt a figyelmeztetést. Ügyeljetek, hogy ne az emberek szeme láttára és az ő kedvükért legyetek jók, mert különben nem lesz jutalmatok mennyei atyátoknál. Aki emberek kedvéért és elismerésük kivívásáért teszi a jót, legyen az akár alamizsnálkodás, akár másfajta segítség, bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Ez a jutalom pedig olyan mulandó és elröppenő, mint maga az emberi élet. Mi viszont az örök életet szeretnénk elnyerni, ezért inti a híveket az apostol, arra törekedjenek, hogy egy szívvel szeressenek, egy lélekkel keressék a jót. Azt kell tehát megértenünk, hogy az Úr Jézus egyházat alapított a mi üdvösségünkre. Ez pedig annyit jelent, hogy közösségbe fogott össze minket. Mert hogy mindenkit megváltott egyenként, vagyis mindenkiért kiontotta a vérét, ez nyilvánvaló, de ez a vér ugyanakkor egyesíteni is akar minket. Az oltári szentség ugyanis az egység szentsége, mert az egy testbe integrál minket. Az egész üsztörténetben megmutatkozik, hogy Isten mindig össze akar forrasztani minket, hiszen közösségre teremtett. A bűn viszont igyekszik éket verni a közösségbe, elszakítani egymástól az embereket. Ez történt már az első bűnnel is, amikor a számonkéréskor Ádám Évát vádolta, de ő sem akarta vállalni a bűn felelősségét. A legnyilvánvalóbb pedig a bábeli torony építésekor lett ez a széthúzás. A sátán ugyanis jól ismeri az alapelvet, oszd meg és uralkodj. Nem véletlenül hasonlítja Szent Péter a levelében a gonoszt az ordító oroszlánhoz. Az is pontosan ezzel a módszerrel vadászik. Ha a csordából kiszakíthat egy egyedet, már van prédája. A magyar közmondás pedig éppen a jók összefogására buzdít, mert egységben az erő. Éppen ezért az apostol nem valami külsőséges egységet szorgalmaz, hanem olyat, amely belülről fakad, vagyis a szeretet nyilvánul meg benne. A hívek egysége nem uniformizál, hanem alkalmazkodó, megértő és egyetértő. Ebben az egységben azonban megmarad az egyén önállósága és sajátossága. Ezért fogalmaz így Szent Pál, ne kevesse senki csak a maga javát, hanem a másét is. Közösségben tehát nem hanyagolható el az egyén üdvössége, de éppen ezt szolgálja az is, ha a másikkal törődik. Örök boldogságunkat nem másokkal szemben, hanem másokkal együtt kell elérnünk. A cél elérésében nem vetélytársak vagyunk, hanem éppen segítőtársak. Bár ugyan Szent Pál szívesen hasonlítja több alkalommal is az üdvösség elnyerését valamilyen sportversenyhez, de ezek a hasonlatok csak az erőfeszítésre, a teljes erőbedobásra ösztökélnek, de nem akarják a versengés szellemét elültetni. Mert az üdvösségbe nem csak az elsőket várja Isten, hanem ezt mindannyiunk számára készítette. Ahogyan ezt az Úr Jézus lakomáról szóló hasonlata is kifejezi. A terített asztalnál mindannyiunkat vár, ha illően fölkészültünk arra, hogy oda telepedhessünk. A Szentlecke részletének második fele egy gyönyörű Krisztus himnusz. A keresztény hagyomány szerint valószínű, hogy Szent Pál apostol írta ezt, bár egyes kutatók kétségbe vonják. De hát végül is az apostolt nem egyszer ragadja el a költői ihlet levele írása közben. Így nyugodtan hagyatkozhatunk arra, hogy ez a Krisztus himnusz magától Szent Pál apostoltól származik. Mindenképpen ideillik, mert hiszen éppen azt mutatja meg, hogy a fenti hibákkal kapcsolatosan mit kell tenni azoknak, akik Jézus Krisztust követik. Vagyis Jézus Krisztus lelkületét kell átvenniük. A Jézus név kimondása egyben hitvallás is, és ennek sajnos ma is tanúi vagyunk, akárcsak az ókori vértanúk esetében. Amikor lefejezéssel fenyegetnek valakit, és ő mégis kitart Jézus Krisztus neve mellett, ez a szeretet megnyilvánulása, és ez az üdvözülés hitének megvallása is. Éppen ez bizonygatja Szent Péter is a főtanács előtt a kihallgatás alkalmával. Tanítanak, mégpedig annak a názareti Jézus Krisztusnak a nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit Isten föltámasztott a halálból. Ő az a kő, amelyet ti az építők elvetettetek, mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk. Olvassuk az apostolok cselekedeteiben. Üdvözítő hatalmáról pedig Szent Pál így vall a Szentleckében, Isten olyan nevet adott neki, amely felette áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ezzel az apostol azt is kijelenti, hogy az Úr Jézus nevét az Isten nevével azonos tisztelet illeti meg, azaz ő maga Isten. Fölötte áll minden névnek, tehát minden teremménynek hódolnia kell előtte. Így ennek a névnek már a tiszteleteljes kimondása is imádság. A jelenések könyve pedig éppen azzal különbözteti meg az üdvözülteket a kárhozottaktól, hogy az előbbiek a megdicsült Krisztus nevét viselik, míg a kárhozottak a vadállat vagy az antikrisztus nevét. Ez a névviselés pedig eszünkbe juttatja a keresztségünket, ahol eltörölhetetlen jegyet, pecsétet kaptunk, ami örökre jelzi a Krisztushoz való tartozásunkat. Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy Jézus neve bele van vésve a lelkünkbe, és ezzel már önkéntelenül is teljesítjük a mi atyánk első kérését, szenteltessék meg a te neved. Ez ugyan szükséges, de mégsem elégséges arra, hogy igazán megszenteljük Isten nevét, hiszen mi tudatos teremtmények vagyunk, ezért az imádásunk és a hódolatunk sem lehet pusztán mechanikus. Teljes szívből, teljes lélekből imádnunk kell Isten és Jézus Krisztus nevét. Éppen ezért ennek az évnek legyen vezére Jézus szentséges neve. Miközben készülünk az eukarisztikus kongresszusra, egyre nagyobb tisztelettel emlegessük ezt a szent nevet, hogy igazán szeretetünk mutatkozzék meg benne. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szent nevének litániáját imádkozzuk.